lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. 189. énekünket keressük meg, és ünnepi Isten tiszteletünk elején énekeljük együtt ezt. Örvendezzünk Pünkösd ünnepének, 189. dicséretünket énekeljük tehát. Foglaljuk el a helyünket most, és folytassuk Isten tiszteletünket énekléssel, a 370. dicséretünkkel kérjük, jöjj el, Szentlélek Úristen, töltsd be szíveinket éppen. 370. énekünk első két verszakát énekeljük most.
Thank you.
A mi segítségünk és ünnepi Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Amen. Kedves testvéreim, ünneplő gyülekezet, figyeljünk együtt az első pünkös történetére, amint azt az apostolok cselekedeteiről írott könyvből olvashatjuk, a második fejezetből az elsőtől a negyedikig, a 14-től a 24-ig és a 32-től a 36. versig terjedő szakaszokból hangzik hozzánk. Amikor pedig eljött a pünkös napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek szent lélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Ekkor előállt Péter a tizeneggyel, felemelte a hangját, és így szólt hozzájuk. Zsidó férfiak, és Jeruzsálem minden lakója, vegyétek ezt tudomásul, és figyeljetek szavaimra. Mert nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van, hanem ez az, amiről Jóel így profétált. Az utolsó napokban így szól az Isten, kitöltök lelkemből minden halandóra, és profétálnak fiaitok és leányaitok, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak. Míg szolgáimra és szolgáló leányaimra is kitöltök azokban a napokban lelkemből, és ők is profétálnak. És csodákat teszek az égen fenn, és jeleket a földön len, vért, tüzet és füstfelleget. A nap sötétté válik, és a hold vérré, mielőtt eljön az Úr nagy és fenséges napja. Aki azonban segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Izraelita férfiak, halljátok meg ezeket az igéket, a názáreti Jézust, azt a férfiút, akit az Isten igazolt előttetek erőkkel, csodákkal és jelekkel, amelyeket általa tett az Isten közöttetek, ahogyan magatok is tudjátok, azt, aki az Isten elhatározott döntése és terve szerint adatott oda, ti a pogányok keze által felszegeztétek és megöltétek. De őt az Isten, miután feloldotta a halál fájdalmait, feltámasztotta, mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt. Ezt a Jézus támasztotta fel az Isten, aminek mi valamennyien tanúi vagyunk. Miután tehát felemeltetett az Isten jobbjára, és megkapta az Atyától a megígért szent lelket, kitöltötte ezt, amint látjátok is, halljátok is. Mert nem Dávid ment fel a mennyekbe, hiszen ő maga mondja, így szólt az Úr az én Uramhoz, ülj az én jobbomra, amíg ellenségeidet lábad zsámolyává teszem. Tudja meg tehát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek. A mi Úrunk Istenünk tegye áldottá igéjét életünkben, s mi az ő szavának ne csak a hallgatói legyünk, hanem cselekvői, megtartói is. Most foglaljuk el a helyünket, és szólítsuk meg a mi Urunkat imádságban, válaszoljunk az ő szavára. Urunk Istenünk, áldunk és magasztalunk azért, hogy most ezekben a napokban ünnepelhetünk. Áldunk és magasztalunk azért, hogy Te nem valahol a messzeségben trónuló Isten vagy, hanem olyan Úr, aki lejöttél ide a földre, olyan Isten, aki nem közönösen nézed a mi életünket, hanem mindent megtettél azért, hogy valóban tartalmas, értelmes életet élhessünk. Köszönjük neked, hogy ezért küldted egyszülött fiadat, az Úr Jézus Krisztus ide a földre, és köszönjük az ő áldozatát, amely által megnyílt az út hozzád. És köszönjük, hogy most azért ünnepelhetünk pünkösdöt, mert miután ő felment a mennybe, te kitöltötted a lelket. Kitöltöttél a te lelkedből, a tieidre, a tanítványokra, és azóta is, aki Jézus Krisztust Úrnak, megváltónak vallja, az átélheti ezt a csodát. Köszönjük, hogy most mi is így lehetünk itt együtt. És úgy kérünk, hogyha még nincs igazán vágy a szívünkben, akkor te támasz vágyat, hogy hadd tapasztalhassuk meg mi is életünkben napról napra a te lelked jelenlétét, munkáját. Így kérünk téged, hogy áld meg kegyelmedből az ige hirdetését, hallgatását, áld meg az úrvacsorai közösségünket, egyszülött fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Az ige hallgatására készülve a 368. dicséretünk első két verszakát énekeljük el. 368. énekünk első verszaka így kezdődik: Jövel, Szentlélek Isten, tarts meg minket igédben. Első két verszakát énekeljük ennek a dicséretünknek. Isten igéjét az apostolok cselekedetéről írott könyvből olvasom, a második fejezet 36. versétől a 41. versig terjedő szakaszból. Tudja meg tehát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek. Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket. Ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól. Mit tegyünk, atyám fiai, férfiak? Péter így válaszolt. Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert tiétek ez az ígéret, és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. Még más szavakkal is lelkükre beszélt, és így kérlelte őket. Szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzedéktől. Akik pedig hittek a beszédének, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk. Most foglaljuk el a helyünket. Viktor János református teológus írta a következőket. Ha egyházi életünk itt-ott fagyos, kedvetlen, kényszeredett, egyszerűen az az oka, hogy nincs benne szent lélek. S ha másút van benne lelkesültség, önfelett odaadás, csüggethetetlen buzgóság, az a magyarázata, hogy ott van a szent lélek. Az nem lehetséges, hogy ahol a szent lélek előtt megnyílt az embernek szíve, és ő betölti azt, ott fásult, unott, hideg, szürke, száraz, köznapi legyen az élet. Ez a gondolat olyan, mint egy tükör. Hogyha belenézek, ha komolyan végig gondolom, hogyha magamra és az egész gyülekezetünkre alkalmazom, akkor vajon mit állapíthatok meg? Az én első gondolatom az volt, amikor elolvastam ezt az idézetet, hogy az istentiszteleteken, a gyülekezeti alkalmakon, innen a szószékről, hála Istennek, figyelmes tekinteteket, csillogó arcokat, olykor könnyes szemeket is láthatok. De bizony olyan is van, amikor fásultság és unottság ül némely arcra. Meg olyan is van, amikor esetleg a tekinteteket nem is nagyon látom, csak a bóbiskoló lele csukló fejet. Énekeljük az Istent magasztaló, dicsőítő énekeket, és úgy énekeljük, mintha a fogunkat húznák közben. Ez volt az első gondolatom. De aztán a következő pillanatban elszígyeltem magam, mert az jutott eszembe, hogy vajon a szószék másik oldaláról, azaz onnan, ahol a kedves testvérek ülnek, onnan mit láthatnak a testvérek. Mit tapasztalhatnak azoknak a részéről, akik itt a szószéken vagy az úrasztala mögött állnak? És a szívemben felfakadt a hála, hogy pünkösdöt ünnepelhetünk, hogy kérhetjük, hogy kérhetem saját magamra, saját életemre nézve is, és kérhetjük együtt is, mint közösség, mint gyülekezet, hogy Isten élő lelke jöjj, áldva szállj le rám. Isten élő lelke jöjj, áldva szállj le ránk. Kérhetjük a szent lelket, aki valóságossá tudja tenni mindazt, amit az atya elhatározott, és amit a fiú elvégzett. Hogy ez a mondat mit is jelent, azt egy hasonlattal, hozzátéve azt, hogy igen gyenge hasonlat, és minden hasonlat szoktuk mondani sántít kicsit, de mégis ezzel szeretném megvilágítani, mert saját magam számára is így sokkal inkább követhető és érthető volt, hogy mit is jelent ez, hogy hogyan is történik. Mostanában egyre több szállodában úgy alakítják ki a szobákat, hogy kulcs helyett kártyával nyílnak azok. És az így történő nyitással együtt kap áramot az egész szoba. Vagyis ott van a szoba, előkészítve minden, nyilván berendezik, amikor a szállodát felépítik, utána ez is sorra került, hűtőszekrény, tévé is került be oda, ott várja a vendégeket, mindez szépen előkészítve. De csak akkor válik használhatóvá, különösképpen is gondolok az elektromos készülékekre, amikor ezzel a bizonyos kártyával a vendég kinyitja az ajtót. Hát valahogy így van ez, mindazzal, amit az Isten cselekedett értünk. És most ezen a pünkösdi istentiszteleten kövessük hát nyomon, részletesen is, hogy mit is jelent ez, hogy a Szentlélek valóságossá teszi mindazt számunkra, amit az Atya elhatározott, és amit a Fiú elvégzett. Az Atya Isten elhatározta. Így hallottuk most az apostolok cselekedetéről írott könyv második fejezetéből, Péter beszédéből. Aki azonban segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. De hát miért van szükségünk nekünk, embereknek segítségre? Kérdezhetjük. És hogyha ez valóban kérdés számunkra, akkor szembesülnünk kell egy másik nehéz kérdéssel. Ez pedig így hangzik, milyen az a világ, amelyben élünk valójában. Nem tagadhatjuk azt, hogy abban a világban, amelyben élünk, jó és rossz keveréke van, és ezt láthatjuk mindenfelé. Sok minden van ebben a világban, amit szeretünk. Olykor találkozunk dolgokkal, tanúi lehetünk eseményeknek, egy-egy gesztusnak talán emberek részéről, mikután betölt bennünket az az érzés, hogy mégiscsak szép ez az élet. Amikor például láthatjuk azt, hogy egy kisgyermek, egy 3-4 éves kisgyermek szalad az édesanyja felé, és beleveti magát az ölelő karjaiba. Vagy amikor észreveszünk egy fiatal párt, amint sétálgatnak, és úgy belefeledkeznek a beszélgetésbe, meg egyáltalán az egymással való együttlétbe, hogy szinte tudomást sem vesznek mindarról, ami körülöttük történik. Lehetne sorolni a példákat, amikor úgy azt érezzük, hogy igen, mennyi jó, mennyi szép dolog van ezen a világon. De aztán hirtelen elesik az a gyermek, megüti magát, és akkor kipotyognak a könnyek a szeméből, elkezd sírni, és ott van bennünk a gondolat, hogy igen, nincs messze a fájdalom a boldogságtól ebben a világban, amelyben élünk. Vagy észreveszük azt, hogy a fiatal pár valamin összekap, szóváltás, netán vita, veszekedés támad közöttük. És akkor eszünkbe jut az, hogy milyen sok házasság válással végződik. A Biblia azt mondja, hogy azért nem olyan a világ, mint amilyennek lennie kellene. Mert mi emberek nem vagyunk olyanok, amilyenek lehetnénk, illetve amilyeneknek lennünk kellene. Hogyha nyomon követnénk a világban fellelhető összes gonoszságot egészen az eredőjéig, akkor az emberi szívnél kötnénk ki. Miért érezzük időnként olyan nehéznek a jó cselekvését? Vagy miért bántjuk meg éppen azokat, akiket pedig annyira szeretünk, és olyan közel állnak hozzánk? Vagy miért van az, hogy nem tudunk tartósan fenntartani egy jónak és szépnek induló kapcsolatot? Miért nem tudjuk egyszerűen szeretni mindig egymást? A Szentírás, és ezen belül Jézus Krisztus azt mondja, hogy a probléma a szívünkkel van. Mert a szívünkből jönnek elő a gonosz gondolatok, vágyak, kívánságok. Jézus Krisztus, amikor ezekről beszél, akkor részletezi is ezeket, elmondja, hogy a kapzsiság, a csalás, az irigység, az istenkáromlás, a gőg, a paráznoság, a házasságtörés, mind-mind onnan a szívünkből jön elő. De mondhatjuk még ezek után is azt, hogy hát azért én nem vagyok ilyen rossz. Tökéletes ugyan nem vagyok. Azt beismerem. De hát azért ennyire elvetemült nem vagyok. Jézus Krisztus azonban a 10 parancsolatot így foglalja össze, ismerősek számunkra ezek a szavak. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. Ha Isten alkotott bennünket, ő az, aki életben tart, aki megajándékoz bennünket mindenféle szép ajándékkal, és élvezhetjük azokat. És ő az, akinek hatalma van az életünk felett, akkor hogyan kellene viszonyulnunk hozzá? Jézus Krisztus ezt a választ adta erre a kérdésre. Válaszul mindarra, amit Isten tett és tesz, és ahogyan ő szeret bennünket, nekünk is szeretnünk kellene őt. Méghozzá úgy, hogy az életünknek egyetlen egy részét sem akarjuk megtartani magunknak. Mindent odaadunk neki. És mit kap vajon tőlünk az Úr? Nem úgy van-e, hogy mi döntjük el, hogy pontosan mit is teszünk a szívünkkel, a lelkünkkel, az elménkkel és az erőnkkel? Sok mindennek megnyitjuk mi a szívünket, csak talán éppen a Teremtő Istennek nem. Talán nem is igazán ismerjük az ő akaratát, az ő velünk kapcsolatos tervét. Aztán igyekszünk jó kapcsolatokat kialakítani ebben a világban. Hányan mondják, hogy fontosak az ilyen kapcsolatok, csak éppen azzal nem igyekszünk jó kapcsolatot kialakítani. Aki adta az életet nekünk, és aki úgy adta az életet, hogy eleve a vele való kapcsolatra teremtett bennünket. És ahelyett, hogy szeretnénk Istent, úgy élünk, mintha mi lennénk Isten. Fellázadtunk az ő szerető uralma ellen. Kérdés lehet-e még mindezek után, hogyha ezekből igazán belegondolunk, hogyha egy picit is merjük az életünket megvizsgálni, az, hogy szükségünk van-e segítségre. És nem csodálatos-e az, hogy az az Isten, akinek a szerető uralma ellen fellázadtunk, tett meg mindent azért, hogy helyre jöhessen vele a kapcsolat, hogy egyáltalán kapcsolatunk lehessen vele. Ő maga, aki ellen fellázadtunk, jött a segítségünkre. Ezékiel prófétán keresztül ezt üzente, új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek. Eltávolítom a testetekből a kőszívet, és hús szívet adok nektek. Az én lelkemet adom belétek, és azt művelem veletek, hogy rendelkezéseim szerint éljetek, törvényeimet megtartsátok, és teljesítsétek azt. Péter beszédéből pedig hallottuk, hogy Jóel prófétán keresztül ezt jelentette ki Isten, azután kitöltöm majd lelkemet minden emberre. Péter is ezért beszélhetett az Isten elhatározott döntéséről és tervéről. Az Isten elhatározott döntésének és tervének része volt az, hogy Jézus Krisztus küldi el segítőnek, megváltónak nekünk, hogy általa hajtja végre az ő jó tervét. És egy kis történettel szeretném szemléltetni azt, hogy mit is cselekedett Jézus Krisztus éltünk, hogy mit is jelent az ő golgotai kereszt halála, az ő áldozata számunkra. Volt egyszer két ember, akik együtt jártak iskolába és egyetemre, és az idők folyamán szoros barátság alakult ki közöttük. De aztán egy idő múlva mégiscsak az útjaik elváltak egymástól, eltávolodtak egymástól. Az egyikből bíró lett, elvégezte az egyetemet, a másiknak az útja pedig egyre mélyebbre süllyedt, és végül is bűnöző vált belőle. És egy napon ez a bűnöző oda került a bíró elé, mert elkövetett egy bűntényt, és beismerő vallomást tett. A bíró megismerte egykori barátját, és ott állt egy nagyon nehéz helyzetben. Most milyen döntést hozzon? Bíró volt, tehát igazságosnak kell lennie. A bűnért büntetés jár. De ugyanakkor, annak ellenére, amivé vált az ő barátja, mégiscsak szerette őt. Végül azt mondta a barátjának, hogy kirója rá a jogos büntetést, mert az úgy igazságos. Majd pedig felállt a bírói székéből, megírt egy csekket, amely fedezte a bírságot, és azt átadta a barátjának, mondván, hogy kifizeti helyette a büntetést. Ez a barátja iránti szeretetnek a megnyilvánulása cselekedete volt. És ez a kis történet jól példázza azt, hogy mit is tett Isten értünk. Igazságosságában ő megítél minket, mert fellázadtunk ellene. De ugyanakkor, mert szeret, lejön közénk az ő egyszülött fiában, Jézus Krisztusnak a személyében, és kifizeti a büntetést. Így az igazsága is érvényesült, de a szeretete is irántunk. Ő a mi bírónk és megváltunk is. Nem egy ártatlan harmadik fél ment meg minket, hanem maga Isten. Lényegében átad nekünk egy csekket, és azt mondja, dönthetünk. Akarjuk, hogy fizessen helyettünk, vagy inkább szembenézünk Isten bűneink miatti ítéletével. De ez a fenti példa is bizonyos pontokon sántít. Először is a mi helyzetünk rosszabb, mint ezé a bűnözőjé volt, hiszen őt pénzbüntetésre ítélték csupán, nekünk pedig a halál, az örök halál a büntetésünk. Másodszor pedig Isten sokkal nagyobb árat fizetett értünk, hiszen ott ez a bíró barát csak egy bizonyos pénzösszeget fizetett ki, Isten azonban a legdrágábbat, az ő egyszülött fiát adta azért, hogy az igazságossága mellett a szeretete is érvényre juthasson. Most Isten elhatározta azt, eldöntötte azt, hogy aki segítségül hívja az Úr nevét, az üdvözül. Vele kapcsolatba kerülhet, az ő jelenlétében élhet, már itt most ezen a földön, és az örökké valóságot is vele töltheti. És a Szentlélek az, aki valóságossá teszi mindezt számunkra. Mindazt, amit az Atya elhatározott, és a Fiú elvégzett. Azt olvastuk, hogy amikor ott az első pünkösdön az emberek hallották Péternek a beszédét, akkor mintha szíven találták volna őket. Ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól, mit tegyünk, atyám fiai, férfiak? Az eredeti szöveg értelme szerint ez, hogy szíven találta őket, ez azt jelenti, hogy belelőttek a szívükbe. És ez a Szentlélek munkája. Ez is a Szentlélek munkája. Amikor hallgatom az igét, hallgatom az Isten beszédét, hallgatom a bibliai történeteket, és mindaz, amiről valamit tudtam már talán eddig, vagy voltak homályos elképzeléseim, elgondolásaim, vagy lehet, hogy régi szép emlékeim voltak, egyszerre csak élni kezd, az elevenembe talál, megérint engem. És ebben a találkozásban, amikor Isten az ő lelke által így szíven talál, ebben a találkozásban meggazdagodom, kincset kapok. De ugyanakkor szíven lőttnek lenni fájdalmas dolog is, hiszen gondoljuk csak, hogyha valakinek a szívét találják egy nyillal, akkor mi történik? Fáj ez a találkozás, mind a mellett, hogy gyönyörűséges. Fáj, mert szembesülnöm kell önmagammal. Szembesülnöm kell a méltatlanságommal, mert leleplezi a bűneimet, tükröt tart a kicsiségemnek és a tehetetlenségemnek. Szembesít azzal, hogy én talán mindez idáig Krisztus ellen küzdöttem. Lehet, hogy azt mondtam, hiszek Istenben. Hiszem, hogy van, létezik valahol, a magasban ott van Isten, de tulajdonképpen mégis Krisztus ellen küzdöttem. Szembesít ezzel, de egyszer s mind ugyanezzel a mozdulattal, sőt, már a megelőző mozdulattal, azzal is, hogy Krisztus az ő szerető karjával magához ölel engem. Átölel, mellém lép, megszólít. Előbb szeretettel ajándékoz meg, és így akar találkozni velem. És ebben a találkozásban indulhat el egyfajta gyógyulás, tisztulás, megszentelődés, hogy az életem valóban egyre inkább Isten dicsőségét hirdeti, hogy az ő szeretete rajtam keresztül egyre inkább eljuthat a körülöttem lévőkhöz. A Szentlélek az tehát, aki így módon valóságossá teszi számunkra mindazt, amit az Atya elhatározott, és amit a Fiú elvégzett. A Szent Háromság egyisten az, különös titok számunkra, de ő az, aki így munkálkodik azért, hogy a mi életünkre is igaz lehessen az, amit Füle Lajos egy négy sorosban így fogalmazott meg, és én kívánom, hogy engedjük most ezen a pünkösdön így közel a szívünkhöz az ő szavát, és az ő hívásának engedve kezdjünk el közeledni hozzá, és akkor megtapasztaljuk, amit a Gyógyító jelenlét című kis négysoros vers így mond el, van olyan testvér is, hála érte, kinek gyógyító a jelenléte, ki a lélek erejével jár itt, s az életéből az kisugárzik. Ámen. Imádságos szívvel, készülve a megterített asztalhoz, énekeljük a 459. dicséretünknek az első két verszakát. Az Isten bárányára letészem bűnöm én, és lelkem béke várja ott a kereszt tövén. Ígéreted szerint légy jelen közöttünk. Szólj, hogy akinek van füle a hallásra, hallja szavadat. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Ámen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, hogyan szerezte az Úr Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsora sákramentumát. Legbővebben Pál apostol adja elénk a korintusbeli gyülekezethez írott első levél 11. fejezetében a 23. verstől kezdődően a következőképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondta: vegyétek, és egyétek. Ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta: e pohár, amaz új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre, mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Pál apostol a következő szavakkal folytatja levelét: azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mi is cselekedjük most ezt. Ebben a csendben vigyük oda a bűnvalló imádságunkat magunkban, Urunk Istenünk elé. Urunk Istenünk, arra kérünk téged, bocsáss meg nekünk, hogy olyan nehezen tudjuk elhinni, hogy akik téged szeretnek, azoknak valóban minden javukra van. Bocsásd meg, hogy fellázadtunk a te szerető uralmad ellen, s hogyha már odafordultunk is hozzád, akkor is még hányszor mi magunk akarjuk megszabni, hogy egy-egy helyzetben mi a jó, és nem tudunk igazán gyermeki bizalommal rád hagyatkozni. Oly sokszor vagyunk még makacsok, dacosak, oly sokszor vagyunk konokak. Bocsáss meg nekünk ezt. Bocsáss meg, hogyha még meg akarunk tartani területeket, részeket az életünkből, mondván, hogy azért mi ott jobban tudjuk, hogy mi a jó, és tudjuk mi, hogy mit kell cselekedni, vagy hogy kell hasznosítani éppen valamit. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, most bennünket kérünk tisztára. Szent lelked által segíts mindnyájunknak, hogy megláthassuk mindazt, amivel vétkeztünk ellened egymás ellen, s a te lelked segítsen abban is, hogy őszinte bűnbánat születhessen meg bennünk, hogy így tudjunk most odafordulni hozzád, és így tudjuk magunkhoz venni a szent jegyeket, és fogadni a te feloldozó szavaidat. Maradj velünk így, kérünk szent lelked gyógyító jelenlétével. Ámen. Miután megvallottuk bűneinket, most valljuk meg hitünket, mondjuk el közösen az egyetemes egyház hitvallását, az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, kifogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Szállt alá a poklokra, harmadnapon halottai volt feltámadt, felment a mennybe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, honnan lesz eljövendő ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztény anyaszentek házat, hiszem a szentek egyességét, bűneink megbocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet.
Mindezek után még néhány kérdést intézek hozzátok, melyekre őszinte szívvel és hallható szóval válaszoljatok a mi Úrunk Istenünk színe előtt. Először azt kérdezem, hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtetett első embernek esete folytán, ti magatok is mindenestől fogva esendők, gyallók és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést és kárhozatot érdemeltek. Ha így van, akkor válaszoljuk, én ezt hiszem és vallom.
Én ezt hiszem és vallom.
Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén, az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, és titeket ingyen kegyelemből a Jézus vérének érdeméért hitáltal megigazít. Ha így van, akkor válaszoljuk, én ezt hiszem és vallom.
Én ezt hiszem és vallom.
Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézust, általa minket is föltámaszta halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén átvisz az ő örök dicsőségébe? Ha így van, akkor válaszoljuk, én ezt hiszem és vallom.
Én ezt hiszem és vallom.
Végül ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti e kegyelemért hálából egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek. Ha így van, akkor válaszoljuk, én ezt ígérem és fogadom.
Én ezt ígérem és fogadom.
Mindezeket én is hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem néktek bűneitek bocsánatát, amelyet a mi Urunk Istenünk ad meg ingyen kegyelméből, az ő fiába, az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Íme, kedves testvéreim, minden készen van, az asztal meg van terítve. Járuljatok ide a szent jegyeket magatokhoz venni a gyülekezetben megszokott rendben. Íme, kedves testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsora sákramentumát, így éltek ezzel az első keresztjének, a reformátorok, hitvalló őseink, és Isten kegyelméből most mi is. Most meghajtva fejünket, adjunk hálát az elvett, a kapott áldásokért, imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, most is azért, hogy olyan Isten vagy, akivel mi emberek, bár mi fordítottunk neked hátat, mégis kapcsolatba kerülhetünk. Áldunk és magasztalunk azért, hogy megismerhetünk, és egyre jobban megismerhetünk téged. Köszönjük, hogy most is rácsodálkozhattunk arra, hogy ki is vagy te valójában, hogy milyen csodálatos a te lényed, hogy mit is jelent az, hogy Szent Háromság egy Isten, hogy hogyan is munkálkodsz te. Köszönjük, hogy láthattuk, hogy a Szentlélek teszi valóságossá mindazt számunkra, amit az Atya elvégzett, amit az Atya elhatározott, és amit a Fiú elvégzett. De köszönjük, hogy valójában te az egyetlen, az egyedüli, a Szent Háromság egy igaz és örök Istennek a javait élhetjük mi át így módon. Áldunk és magasztalunk azért, hogy minket is be akarsz vonni ebbe a közösségbe, hogy ezért szólítottál meg ezen a délelőttön is, és köszönjük, hogy erről tanúskodnak a szent jegyek is, amelyeket magunkhoz vehettünk. Segíts nekünk, Urunk, hogy hadd tölthessük az ünnepet is így, a te megáldó, meggazdagító jelenlétedben, a te lelked erőterében, és hadd tölthessük a hétköznapokat is a te lelked uralma alatt. Könyörgünk hozzád, Urunk, hogy áldj meg így bennünket, szeretteinkkel, családtagjainkkal együtt. Áldj meg így egész gyülekezetünket és a református egyházunkat. Áldj meg minden benned hívőt, hogy még többet megismerhessen belőled, még többet elnyerhessen, és elnyerhessünk mindnyájan belőled. És könyörgünk a mi népünkért is, hogy hadd lehessen olyan nép, amely rá tud csodálkozni a te szeretetedre, hatalmadra, a te lényedre, és amely nép a szívébe tud fogadni téged. Hogy hadd újulhasson, változhasson meg így az életünk. Könyörülj meg mindnyájunkon, és maradj velünk továbbra is, kérünk a te kegyelmeddel. Amen. Imádkozzuk együtt most a mi Urunk Jézus Krisztusunktól tanult imád. Mi, Atyám, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Most pedig figyeljünk együtt gyülekezeti életünk eseményeire, híreire. Mindenek előtt hirdetem azt, hogy holnap délelőtt is találkozhatunk itt az Isten házában. Ünnep második napján is tartunk 10 órától Isten tiszteletet, és megterítjük az Úrnak szent asztalát is. Sok szeretettel köszöntöm mostani ünnepi legátusunkat, Najbér Tibort, 5. éves hallgatóját a Károly Gáspár Református Egyetem hittudományi karának, aki már péntek este is szolgált itt közöttünk bűnbánat istentiszteleten, és holnap is ő fogja hirdetni Isten igéjét közöttünk. Hordozzuk imádságunkban a szolgálatát, életét, és várjuk így a holnapi igét, amelyet az Úrra figyelve hoz nekünk. Sok szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket a hét további alkalmaira is. Szerdán 9 órától nyugdíjas délelőtt lesz, csütörtökön este 6 órától gyülekezeti bibliórát tartunk. Pénteken 3:30 órai kezdettel a gyermekek számára lesz konfirmációs óra, 6 órától ifjúsági bibliórát tartunk, 7 órától pedig bibliakörünket tartjuk. Vasárnap pedig a szokott időben, tehát 10 órától lesz istentisztelet, és hirdetem azt is, hogy a vasárnapi istentiszteletünk után imaórát is tartunk, amely a hónap második vasárnapján szokott lenni az istentisztelet után, de mivel most ez pünkösdre esik, ezért egy héttel később tartjuk meg. Tehát készüljünk így a jövő vasárnapi istentiszteletünkre, illetve délelőtre, hogy utána ima közösségben is együtt lehetünk. Most pedig hallgassuk meg kedves testvérünket, Tóth Györgyöt, aki a Proeklézia alapítványunkról számol be, illetve annak munkájáról.
Köszönjük, rövidetek munkáról, amikor beszámolva munkának, és a dolgokat, hogy a kuratórium nevében kérem önöket, hogy támogassák az alapítványt, ahol jut 1%-ával. 9 nap múlva már egy 5. ami áll a személyi jövedelem adó bevallásának a határidejét. Ilyen papíros segítséggel el lehet itt végezni ezt a támogatást. Innen látom, a felsej alatt vannak ezek a papírok nagyszámban elhelyezve, felkészülően arról, hogy mindenki visz. Miután a gyülekezetnek jelentős része nyugdíjas, azt külfigyelmeket is szeretnénk kérni, hogy közeli hozzátartozóink, vagy ismerősök, vagy bárki, aki aktív korunk és dolgozik, és feltétlen adóztikat, ha ilyen papírhat kaphattal, meg segítségvel tudja támogatni az alapítványunkat. Az alapítvány pedig minket támogat, minket, gyülekezetet. Szeretnénk a tevékenységünket legalább azon a szinten folytatni, mint amilyen tavalyi évben volt, és ehhez szükséges a támogatás. Magyar embereknek mindössze egy harmadat rendelkezik az adójáról, mert amit jelentős tartozik a harmadat. Kérek szépen mindenki, gondolja meg, hogy ki tud megkérni, fölkérni arra, hogy támogass az alapítvány és a papír segítségével, amit vigyenek. És akkor nem találják, akkor így Ferenc Presbiterestvérünk segít a papír fölkutatásában. Tehát kérem önöket, hogy támogassák az alapítványt. És végül nem utolsó sorban a Magyarországi Református Egyháznak, vagy száma is megvan ebben a papíron, tehát aki a kettő egymástól függetlenül is működik, hogyha visznek papírt, akkor a Református Egyháznak is tudják támogatni. Köszönjük szépen a figyelmet!
Mi is köszönjük szépen! Hirdetem azt is, hogy nagyon szívesen elviszük az úrvacsorát házhoz is, tehát hogyha tudunk ilyen testvérről, beteg idős testvérről, aki nem tud eljönni az ünnepi istentiszteletekre, kérem, hogy akkor azt tessenek jelezni a lelkészi hivatalban. Köszönjük szépen az ilyen jellegű segítséget is. Hirdetem azt is, hogy május 24-én, ez egy szombati nap, délután 4 órakor kerül sola, Szabolcs-Szatmár Bereg megyéből származó testvérek találkozójára, szeretett vendégségére, itt a gyülekezeti házunkban. Május 25-én, másnap, azaz vasárnap délután 4 órától pedig családi istentiszteletet tartunk, ez a családi istentisztelet egyben a hittanosok, illetve a gyermekórások tanévzáró istentisztelete is lesz. Nagyon szépen köszönjük mindazoknak a fáradozását is, akik segítettek a pünkösdi hírleveleknek a címzettekhez való eljuttatásában. Szeretném még hirdetni azt, hogy van itt még mindig olyan testvérnek is van itt hírlevele, aki tudom, hogy szokott jönni rendszeresen istentiszteletre, úgyhogy kérjük, hogy vigyük el még a hátralévő hírleveleket, illetve hogyha valaki közülünk nem kapott, nem szerepel a neve a névsorunkba, de szeretne kapni, akkor nyugodtan jelezze ezt, és akkor fölvesszük a nevét, címét. Illetve van ott még szabad példány, tehát el lehet vinni most is ebből a számból is. Most pedig a 446. dicséretünket énekeljük el mind a két verszakával, tehát 446. énekünket énekeljük. A második verszakát majd fennállva, Uram, bocsásd el népedet békével, üdvözítésed kívánt örömével. mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Amen. Végezetül nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük el. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!